Folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Miközben az uniós vezetőket is már napi szinten lefoglalja a Brexit, az EU-nak egy sor más külgazdasági kihívással meg kell birkóznia. Ilyenek például a kínai és az orosz kapcsolatok. Forris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét kérdezem.
Próbáljuk meg egy pillanatra kisatírozni, hogy Nagy-Britannia egyáltalán tag, és hogy mi lesz vele. És nézzünk szembe csak azzal a tényel, hogy van Európában egy Európai Unió, és hogy annak vannak teendői, vagy van olyan körülmény körülötte, ami reakcióra kényszeríti. Alapvető kérdésekről van szó. Ha belemegyünk a mélyébe a teendőknek, akkor a legfontosabb kérdés, hogy tulajdonképpen továbbra is szavatolható-e egyáltalán az Európai Unió fenntarthatósága. Olyan szempontból, hogy van egy globális környezet, globális kereskedelmi környezet, ahol vannak ellenséges és kevésbé ellenséges komponensek, de mind a kettő versenyhátrányt tud elidézni az Európai Unió számára. Tudja finanszírozni tovább az Európai Unió például a külső viszonylatában ezt az egész projektet. Fenntartható-e belülről? Fenntartható-e olyan szempontból, hogy meg tudja őrizni a kritikus arányú támogatottságot valamennyi tagországban? Ugye az olaszoknál ez például megbillenni látszott Salviniék idején, vagy legalábbis egy nagyon új alapra helyeződni látszott, most ez pillanat megszűnt, de lehet, hogy megint vissza fog térni, és ez több más országban megismétlődhet. Meddig lehet megőrizni a támogatottságát, és milyenek az ára vagy a követelménye? Aztán milyen konkrét kihívásokra kell tudni megfelelni, amik részben külsők, ez részben a kereskedelemmel az imént már mondtunk összefügg, de hát van itt olyan is, mint klíma, energia, digitalizáció, általában a külső befolyás erősítése, a külkapcsolati képességek erősítése, és hát belül is ugyanez reformoknak függőben, akár a intézményi reformokról, akár a bankuniós eurózónát erősítő reformokról, akár a Schengennel összefüggő reformokról, akár a közös költségvetéssel összefüggő reformokról beszélünk. Tehát rengeteg olyan teendő van az Európai Unió életében, ami tulajdonképpen a napi menedzsmenttől a kicsit hosszabb távú, vagy egész hosszú távú fenntarthatóságáig terjed, és ezzel kapcsán rendkívül sok kicsit perspektívikus, koncepcionális döntést vagy lépést is fel kell tudni vállalni, illetve nagy mértékben is úgy kell tudni dönteni, klímavállalásoknál például, vagy digitalizációnál, vagy tőkepiacnál, ami aztán segíti az építkezést ezek kapcsán.
Vannak külső és belső kihívások is, ez már csak Magyarország szempontjából azért is fontos, mert ebben a pillanatban ugye Magyarország portfóliója lehet, vagy legalábbis Kelet-Európában maradhat a bővítés, szomszédságpolitika. Erről szó volt lényegében az uniós csúcson is. Haladjunk kívülről befelé. Milyen külső tényezőkkel kell megküzdenie a közösségnek?
Bizonyítania kell életképességét, befolyását. A befolyáson keresztül tudja megvédeni saját érdekeit, attól is, hogy kívülről ne rombolják, és hogy belül a kohézió megmaradhasson. Ennek lehet kereskedelmi vetülete, itt lép be a verseny, és az, hogy mennyire tudja finanszírozni a projektet, mert a versenyben képes pozíciót nyerni, és persze vannak külpolitikai, stratégiai, geopolitikai érdekérvényesítési kérdések. Itt jön be a bővítési kérdés, a nyugat-balkáni befolyás külső hatalmak visszaszorításának a kérdése. A versenynél, kereskedelemnél ugye a probléma az, hogy egy mind erőteljesebben globalizálódó világkereskedelmi környezetben alapvető változások kezdtek beállni. Vagy olyan nagy szereplő van, mint az amerikai, amelyik kezd visszavonulni a túlzott nyitott piaci rendszerből és protekcionista intézkedésekhez nyúl. A legutóbbi vámintézkedések nagyon brutálisan ezt bizonyították. Ez nyilván nagyon káros az EU mozgás terén nézve. A másik oldalról vannak azok, akik nagyon örülnek a nyitásnak, gondoljunk Kínára, de persze ezzel mindjárt úgy is próbál élni, hogy ő viszont a maga eltérő gazdasági szerkezetével, olcsó munkahelyével, munkaerejével, netán megengedett hosszú munkaidejével, nem legális munkavállalásokkal és egyebekkel alá tud kínálni az európai áraknak. Ő viszont tehát trombolni tudja az EU versenyerőnyét a szabadkereskedelem oldaláról. Ezért merült fel az a dilemma, hogy például az Európai Unió belső piacának egyik magvát jelentő rendszert, ami szabályozást reformálni kellene, ami az előkövetkezőnek egyik legsősabb belső vitája lesz. Hogy ugyanis? Ne korlátozzák a versenyt belső piacon belül, tehát például tegyék lehetővé az úgynevezett versenybajnokok létrejöttét, akár nagyvállalati fúziókkal, olyan gazdasági entitások megteremtését, amelyek versenyképesek tudnak lenni államilag szponzorált kínai óriásokkal, de közben ez ne ölje meg a belső piaci versenyt, ne legyen az, hogy olyan monopóliumok alakulnak ki, amelyek lehetetlené teszik a kisebb gazdasági entitások ők számára létezést. Na ez egy külső kihívásra adandó belső válasz, nagyon súlyos belső dilemmája. És ez még csak a kereskedelmi oldal.
Hogyha már Kínát szóba hoztad, akkor az Egyesült Államok kapcsán kérdezem meg, hogy az Európai Unió számára Kína mi? Egy potenciális ellenfél, aki ellen küzdeni kell, lásd Trumpot, vagy pedig egy együttműködő fél, akivel megállapodásokat kell kötni?
Egy olyan potenciális lehetőség, amelynek kapcsán tudatában kell lenni a veszélyeknek, és ennek megfelelően készen kell lenni védekezni is. Potenciális lehetőség, mert hiszen egy mérhetetlenül nagy piac, az egész német gazdaság pörgése nagyon jelentős rész a kínai piacon alapul, aminek a bezuhanása, bezárkózása, elveszése értelemszerűen GDP-k százalékaiban érezhető módon tudná befolyásolni az EU kereskedelem jövedelmezőségét, fordítva is nagyon megnyílik, akkor nagyon meg tudja ugrasztani. Másfelől viszont ez nyilván egy kétirányú folyamat, és nem csak Európa megy eladni Kínába, hanem mint látszik, Kína is egyre drasztikusabban jön vásárolni Európában, vásárol mindent, hatalmas tőkebefektetéseket csinál, megveti a lábát, és ezáltal mennél erősebb és erőteljesebb pénzügyi jelenléte, akár befektetésekben, akár kereskedelmi érdekeltségekben, a politikai érdekérvényesítő képessége befolyása is egyre erősebb lesz, ami tud párosulni azzal, hogy földrajzi befolyását is tudja növelni. Ugye pillanatnyilag az egyik tét az, hogy például a Nyugat-Balkánon kvázi könnyedén föl tudna vásárolni olyan kis országokat, mint Macedónia vagy Montenegro, a fölvásárlás alatt értve olyan hitelkonstrukciókat, amivel egyértelműen következőkben függővé tudja tenni magától ezeket az országokat.
Folytatva a gazdasági vonalat, de mégis félig meddig átlépve a politikai síkra, a nagy szomszéd Oroszországgal kapcsolatban az orosz pirulát lenyelni kell, vagy pedig kiköpni?
Oroszországgal kapcsolatban az a probléma, hogy háromféle faktort is össze kéne tudni egyeztetni. Természetesen kereskedelmi, gazdasági, beruházási, befektetési szempontból az orosz piac is egy fontos tényező az Európai Unió viszonylatában, tehát sok országnak, azoknak például eminensen, de sok más országnak is, németeknek is értelemszerűen fontos, hogy azt meg tudjuk őrizni. Az orosz embargó, az oroszország elleni embargó, míg magyar termelőket is adott esetben hátrányos helyzetbe hoz. Ismert faktor az is, hogy nagyon sok ország energiaellátás jelentős részben ma még függ azért az orosz ellátástól, tehát itt is fel kell tudni tartani egy olyan kapcsolatrendszert, ami ezt nem kockáztatja. Harmadrészt viszont az orosz bel- és külpolitika mindkét tényezője problematikus tud lenni az Európai Unió számára. A külső tényező egyértelmű, ő megpróbálja láthatóan, ahogy ők Moszkvába fogalmaznak, az Oroszország körülötti érdekszférát újra konszolidálni és visszaszerezni. Ezt részben fegyveresen is megtette, amikor a Krím-félszigetet kvázi visszacsatolta Oroszországhoz, és történelmileg mondva a visszacsatolás, nem a közelmúltbeli politikai rendszerre gondol. Részint pedig a szovjet utódállamok egyes részeit különböző módon kereskedelmi kapcsolatokkal, stratégiai fenyegetéssel, hitelekkel megpróbálja maga orrára állítani és kivédeni azt, hogy ők az EU arcára, EU mintájára fokozatosan piacgazdasággá és demokratikus, parlamenti demokratikus országgá alakuljanak át, és közelebb kerüljenek az európai, a nyugat-európai értelembe vett európai értékekhez. Itt tehát van egy stratégiai vetélkedés, ami viszont értelemszerűen szembeállítja ezeket a partnereket.
Kevés időnk van, de sok teendő valószínűleg az Európai Unión belül is.
Hát nézzük csak a listát, az étlapot, hogy mi minden van rajta. Ha csak elsorolom a címeket, már az rengeteg. Hát önmagában persze a közös költségvetés, a keretköltségvetés külön téma, éppen a mai adásban szó is volt róla, kieső források, keretcsökkentés, saját források, mind olyan sarkalatos kérdések, amik általában nagyon véres belső megosztó vitákat szoktak eredményezni egy-két éven keresztül, véresen megosztva az EU belső kohézióját, jogállamiság kérdése. Folyamatban vannak eljárások Magyarország, Lengyelország ellen, függőben van, levegőben volt Románia ellen. Mi lesz ezzel, milyen irányt kell venni, egyáltalán mennyire kell érvényesíteni jogállamisági szempontokat közösségi szinten. Van egy csomó intézményi reform belülről, bankunió. A bankszanálási rendszer már megvan, de a bankbetétgarancia rendszer nincs meg. Tőkepiaci unió mélyítése, digitalizáció és belső piaci digitális piac. Az összes klímapolitikai vállalás, az energiában az energiaunió kiépítése és a megújulók kezelésének a kérdésköre. A teljes migrációs kérdéskört még nem is említettük, aminek egyébként függvénye az, hogy mi lesz a Schengennel, megmarad-e a szabad határátjárás, ki teljesedik újra teljes Európa léptékben, vagy még jobban beszűkül, és mint több ország elkezd átállni az újbóli határellenőrzésre. de általában mi legyen a menekültekkel. Itt egyébként visszatér az imént említett külső dimenzió másik vetülete, a politikai, mint a kereskedelmiről beszéltünk, mert például, hogyha Törökországgal tovább romlik a viszony, mert Szíriában tovább romlik a helyzet, és mert az EU úgy érzi, hogy rákényszerül, hogy figyelmeztető, szankcionáló, elzárkózó lépéseket tegyen. Törökország még mindig valóban bármikor engedheti Európára az ottani menekültek egy részét vagy egészét, ezek milliók is lehetnek. Na akkor annak a kezelése hogyan történjen, és ez például hogyan befolyásolja aztán a nyugat-balkáni viszonyrendszert, beleértve a függőben lévő bővítési döntéseket. Messze nem mentünk még a sor végére, ezek mind napi Európai Uniós teendők, és mint látszik, egy szót nem szóltunk arról, hogy van brit tagja az Európai Uniónak.
Tehát akkor a belső ügyek nagyon is összefüggésben vannak a külsővel, és egyik hatással van a másikra.
Miközben például most is a legutóbbi Európai Uniós csúcstalálkozón, mert azért nem olyan gyakran tud megtörténni az, hogy a tagországok első számú vezetői találkozzanak, ide utazzanak, órákat, napokat együtt eltöltsenek. Tehát mikor ennyi minden megbeszélni való van, akkor most is az első nap, első munkanap gyakorlatilag a brit kilépés foglalkozott.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!